It's so good to be with you here today.
Nagy öröm veletek lenni itt ma reggel.
My good friend Monty has told me much about you and this church.
A jó barátom Monty sokat beszélt már nekem rólatok és a gyülekezetről.
But I never imagined such a beautiful building.
De sose képzeltem volna, hogy ilyen csodálatos lesz a gyülekezeti ház.
Such wonderful worship.
Hogy ilyen csodálatos lesz a dicséret rész az Isten tiszteleten.
Nor such a very engaged and alive group.
És nem képzeltem volna, hogy ennyire élettel teli, és az Isten tiszteletben aktívan résztvevő csoporttal fog találkozni, mint amilyenek ti vagytok.
One of the things I love about being part of and trust is being able to see how many different ways God is moving in different countries and different languages.
Amiért nagyon hálás vagyok azért, hogy az Entrust misszionál dolgozhatok, lehetőségem van látni azt, hogy a különböző országokban, a különböző népek között hogyan dolgozik, hogyan működik Isten.
I love to see how different things are, and yet how much the same.
Nagyon élvezem azt látni, hogy mennyire különbözőek a dolgok a különböző országban, és mégis mennyire hasonlóak.
I want to look at the book of Daniel today.
Ma a Dániel könyvébe szeretném, ha betekintenénk.
And I've entitled this sermon The Making of a Moral Hero.
És azt a címet adtam az Isten tiszteletemnek, hogy egy erkölcsi hősnek az előállítása.
One of our presidents in the US in years gone by said something interesting about heroes.
Néhány évvel ezelőtt az egyik elnökünk Amerikában mondott valamit a hősökről.
He said this: heroism is not only in the man, but it is in the occasion.
Azt mondta, hogy a hősiesség az nem csak magában az emberben, a személyben található meg, hanem ugyanúgy a helyzet is hozza.
There's a lot of truth in that. You remember the situation with Goliath, the giant? That was an occasion for David to become a hero.
Biztos, ez nagyon igaz, biztos emlékeztek arra a helyzetre, amikor Góliát, az óriás fenyegette Izrael népét, és ez egy lehetőség volt Dávidnak, hogy hősé váljon.
Gideon, if you remember the story of Gideon, he was an unlikely hero, and he would have probably been staying and hiding forever.
És emlékezhetünk Gideon történetére is, aki nem egy tipikus hős volt, nem egy hős típus volt, és simán megtette volna, hogy egész életében bujkál.
But God almost nags him out of hiding to rise to the occasion and become the hero that Israel needed.
Isten szinte kirángatta őt a háttérből, és megbízta, vagy elintézte, hogy abban a helyzetben ő hősként viselkedjen.
And Daniel really is no different. He is his story and his heroism is set in the backdrop of becoming a captive.
És ugyanígy Dániel sem különbözik ettől, mert az a történelmi helyzet, az az a helyzet, amiben belekerült, adta azt, hogy ő rabságba került.
He lost his family, he lost his friends.
Elvesztette a családját, elvesztette a barátait.
He even lost his youth.
Még a fiatalságát is elvesztette.
But he became one of the greatest heroes in the Old Testament.
És mégis az Ószövetség egyik legnagyszerűbb hősévé vált.
There's a comedian in our country who he captured kind of sometimes our feelings about heroes this way.
Van egy komikus a mi országunkban, aki a hősökkel kapcsolatos érzékelésünket az alábbi képen fogalmazta meg.
He said, "We can't all be heroes."
Sorry.
We cannot all be heroes.
Tehát mi nem lehetünk mindannyian hősök.
Because somebody has to sit on the curb and clap as the heroes go by.
Mert valakinek a pulpituson is kell ülnie, vagy a nézőtéren is tapsolnia kell, amíg a hősök elvonulnak.
Now, in contrary to that, I would guess that each of you has occasions when you are called upon by God to be heroes.
Ezzel ellentétben én úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében lehetnek olyan alkalmak, amikor Isten arra hív fel minket, hogy hősök legyünk.
Where you are strategically placed to do something great for God.
Amikor Isten úgy helyez el téged, idézőjelben stratégiailag, hogy valami nagyszerű dolgot tehetsz Istenért.
Much like Esther in the Old Testament, who found herself in a king's harem of all places, and that was the occasion for her heroism.
Hasonlóképpen ahhoz, mint az Ószövetségben Eszter, aki a király háremében találta magát, és így lehetősége nyílt arra, hogy valami nagyszerű dolgot cselekedjék.
The Bible says she was placed there for such a time as this.
És a Biblia ezt úgy mondja, hogy azért lett oda helyezve, mert ilyen idők jönnek.
Now I call Daniel a moral hero, and but maybe there's no other kind of hero, really.
Én Dánielt egy erkölcsi, morális hősnek hívom, de lehet, hogy nincs is másfajta hős tulajdonképpen.
I think heroism is a result of an inner resolve, a prior commitment to values that shape and form our actions.
A hősiesség szerintem az egy olyan belső késztetés, egy ilyen felsőbb, erkölcsi, morális megfelelésnek való késztetés, ami meghatározza a cselekedeteinket.
Those values that shape our decisions, that shape our words, that shape what we do.
Értékek, amelyek meghatározzák a döntéseinket, amelyek meghatározzák a szavainkat és a döntéseinket.
So look with me, would you, at Daniel chapter 1?
Nézzük meg együtt Dániel első könyvét, Dániel könyvnek az első részét.
I want you to look at the context of heroism.
Szeretném, ha megnéznénk, hogy ez a hősiesség milyen kontextusban jelenik meg.
Would you listen as Peter reads verses 1-4?
Az első négy verset fogom olvasni. Jojakim, júdai király uralkodásának harmadik évében eljött Nebukadnezár Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr a kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét, ő pedig elvitte a fölszerelés Sinár földjére, a maga Istenének templomába, és Istenének kincstárában helyezte el. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságunk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatóak az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is.
Just picture this. This is a 15-year-old boy.
Képzeljük el, ez egy 15 éves gyerek, kamasz.
Do we have anybody that's 15 years old?
Vannak itt most 15 évesek?
Yes. 15, same age as you.
Pont veled volt egy idős.
And he has heard about Nebuchadnezzar's armies fighting up north.
És hallotta, hogy a hadsereg harcol északon.
But now he's here at Jerusalem.
És most már itt van Jeruzsálemben.
And everybody's saying, well, God won't let Jerusalem fall to him.
És mindenki azt mondja, hogy hát Isten biztos nem fogja engedni, hogy Jeruzsálem elessen.
God won't let him desecrate the temple.
Isten nem engedi majd ennek az ellenségnek, hogy megszentségtelenítse a templomot.
God is here and Nebuchadnezzar doesn't stand a chance.
Isten van itt, és Nebukadnezárnak semmilyen esélye nincs ellene.
And Daniel adults talking about this.
És ugye Dániel hallja, hogy a felnőttek beszélnek erről.
Daniel's father is one of those on the walls standing there watching Nebuchadnezzar's army go by.
És Dániel édesapja az egyik például, aki ott áll a várfalon és nézi, ahogy Nabukodonozor hadserege elhalad.
Trying to defend.
És próbálják megvédeni a várat, a várost.
We don't know how long that siege lasted.
Nem tudjuk, hogy az ostrom mennyi ideig tartott.
But every day people took their positions up at the walls and they watched that powerful army.
És minden nap ugye az emberek, akik a falakon álltak, látták ezt a hatalmas hadsereget.
As it slowly choked the life out of that city.
És ahogy lassan kiszívta az életet Jeruzsálemből.
I'm sure day and night they offered up prayers to God.
Biztos vagyok benne, hogy éjjel és nappal imádkoztak Istenhez.
Sacrifices were made.
Valószínűleg áldozatokat is hoztak.
But in the end it seemed like God did not respond.
És a végén úgy tűnt, hogy Isten nem válaszolt.
Now one moment. He's 15 years old and that's all he's thinking about. Another moment his life totally changes.
És egyszer csak ennek a 15 éves fiúnak az élete teljesen megváltozik.
We know Daniel was handsome and bright.
Tudjuk, hogy Dániel jóképű volt, okos volt.
Probably envied by a lot of other people.
És ez miatt lehet, hogy sokan irigyelték őt.
But then the next moment it's because of those things that he will be taken away from his family and his friends.
De aztán a következő pillanatban azt látjuk, hogy pont ezek miatt, a dolgok miatt kerül majd ő abba a sorsba, hogy elszakítják a családjától és a barátaitól.
If you can imagine as a young boy, you're sitting in class and all of a sudden a soldier comes in and demands to see the class grade book.
El tudjátok képzelni biztos jelenetet, hogy az osztályteremben ülünk, bejön egy katona és azt mondja, hogy na, mutassátok a naplót.
And there's Daniel's grades and they're very good.
Itt van Dánielnek a jegyei, nagyon jók.
And he says,
aztán azt mondja, hogy gyere.
And off they go.
És aztán elviszi őt.
How would you feel if you had to
leave your family? Hogyan érezni, hogyha elszakítanának a családtól?
I can't imagine.
El tudom képzelni, hogyan érezni magát.
I can see a scene, probably mom's eyes are swollen from crying.
El tudom képzelni, hogy az édesanyjának ki van sírva a szeme.
She's hurriedly packed a small bag of things.
Gyorsan összepakolt egy kis zsákot, amibe el tudja vinni kis tarisznyát.
Daniel tearfully says goodbye to his brothers and sisters.
Dániel könnyek között búcsúzik el a testvéreitől.
His dad gives him a hug and he wishes that the hug would not stop.
És édesapja megöleli és azt kívánja, hogy bárcsak ez az ölelés sosem múlna el.
And then he's gone.
És utána elviszik.
It's time to grow up.
Itt az ideje felnőtté válni.
But not grow up in the holy city of Jerusalem.
De nem Jeruzsálem szent városában.
Grow up in the very ungodly city of Babylon.
Hanem az istentelen Babilon városában.
And all that long journey, I wonder what Daniel thought.
És ez alatt a hosszú út alatt kíváncsi vagyok, hogy olyan Dániel mit gondolhatott.
Herded along with a lot of other Israelite captives.
Ugye sok másik izraeli fogollyal együtt vitték őt.
Most of whom were maybe not as fortunate or more fortunate, depending how you looked at it.
És ezek közül sokan nem voltak annyira szerencsések, vagy esetleg szerencsésebbek voltak, mint ő, attól függ, hogy onnan nézzük.
Because most of them would be free to make a living in Babylon, much like they would have in Jerusalem.
Azért, mert a legtöbbjüknek szabad volt, ugyanolyan szabadon, idézőjelben szabadon élniük, mint ahogy Jeruzsálemben éltek volna.
But Daniel and a few others would be living in the palace, being raised right there in the vicinity of the king.
De Dániel és néhány másik fiatal embernek is a palotában kellett élnie a király színe előtt.
And he knew he could be shot down at any moment, just like those who defended on the walls against the army.
És tudta, hogy bármikor lelőhetik, kivégezhetik őt, pont úgy, mint azokat, akik a falakat védték a hadseregben.
A lot of pressure for a teenager.
Nagyon nagy nyomás egy tínédzser számára.
Had no idea if he ever would see his family again, and we don't know if he did or not.
Nem tudjuk, hogy valaha látta-e később a családját, és ezzel a tudattal kellett elindulnia.
I wonder what he thought as he saw the carts carrying off the plunder from the temple of God.
Vajon mit gondolhatott, amikor látta, hogy az edényeket és a kincseket elviszik Isten templomából?
How could God allow such a thing to happen?
Vajon hogy engedhet meg Isten ilyen dolgot?
Had he forsaken his people?
Vajon most elhagyta az embereit?
I wonder what he thought when he walked the streets of Babylon.
Vajon mit gondolhatott, amikor Babilon utcáin kellett sétálnia?
Babylon was a magnificent city, maybe the most beautiful city in the world.
Mert Babilon egy csodálatos város volt, talán a világ legszebb városa akkoriban.
It was world famous for its hanging gardens.
A világ hírű volt a függőkertekről.
Hanging gardens that the king had built because his queen was homesick for the green hills of home, so he built some hanging gardens that we can only imagine what they looked like.
A függőkerteket azért építette a király, mert a feleségének honvágya volt, ő ugye zöld területekről származott, és ezért építette neki, és mi csak el tudjuk képzelni, hogy nézett ki ez a világcsoda.
But the Greeks called those hanging gardens one of the seven wonders of the world.
Mert ugye a görögök a világ hét csodája között emlegették a függőkerteket.
What did he think when he saw all that?
Vajon mit gondolhatott, amikor mindezt meglátta?
How did it feel when he and his three other companions were given names that were Babylonian names for Babylonian deities?
Vajon mit érezhetett, amikor neki és a három barátjának olyan babiloniai neveket adtak, amelyek babiloniai pogány isteneknek a nevei voltak?
Daniel's Hebrew name meant God is my judge.
Mert Dániel zsidó neve azt jelentett, hogy Isten az én bírám.
But now he would be called Belteshazzar.
De most úgy hívták, hogy Baltazár.
Which means may the wife of the god Marduk protect the king.
Mardu Isten védje a királyt. Ez volt a név jelentése.
That's a nice name, huh?
Elég szép név, nem?
I wonder what he thought.
Vajon mit gondolhatott erről? Hogy érezhette magát?
He would now go live in the palace.
Ott kellett, hogy éljen a palotában.
He'd go through a three-year crash course.
Három éves tanfolyamon kellett részt vennie.
He studied Babylonian culture, academics, religion, music and art.
Ahol tanulnia kellett a babiloni kultúráról, a nyelvről, az írásról, a zenéről, a művészetekről.
And at the end of three years, the king would give him his final exam.
És a három éves tanfolyam végén a király előtt kellett vizsgáznia.
That's pressure.
Azért ez egy kicsi nyomás, nem?
Now with all of that, what one of the most interesting things I find about Daniel is where he chose to draw the line and say, I won't do this.
Mindezek mellett, amit én érdekesnek találok Dániel életében, az, hogy ő hol húzta meg azt a vonalat, ahol azt mondta, hogy na, entél tovább nem, én eddig megyek el.
I want you to notice how he has already set boundaries that honor God.
Szeretném, ha felismernénk, hogy milyen határvonalakat húzott ő meg az életében, aminek az volt a célja, hogy ő Istent dicsőítse.
The eighth verse of Daniel 1 says, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself in this way.
A nyolcadik versben azt olvassuk, hogy Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie.
Now some people joke that like a typical 15-year-old, here he is, he's been taken captive, he's taken from his family, he's been given a new name, but the thing he chooses to complain about is the food.
Hát valakik viccelek, ez egy a tipikus tinédzser, pont úgy viselkedik, mint a tinédzser, nem csak, hogy elrabolták otthonról, elszakították a családjától, a barátaitól, új nevet adtak neki. Mi miatt panaszkodik? Hát a kaja miatt.
But really, that's not what it's about.
De igazából nem erről van szó.
See, the real reason is he's already drawn a line here. He's already established a boundary.
Hanem arról van szó, hogy itt ő már felállított egy határvonalat magának, amit nem akar átlépni.
On the basis of God's command and the way that he has been taught about certain types of food that will not be honoring the God.
Isten törvénye szerint, és ahogy őt nevelték, vannak olyan fajta ételek szerinte, amelyek nem dicsőítik Istent.
Now sometimes people today kind of resist limits. Don't want to have people telling them what to do and what they can't do.
És ma az emberek általában nem szeretik ezeket a határokat, mert nem szeretjük, hogyha megmondják nekünk, hogy mit csinálhatunk, vagy mit nem csinálhatunk.
But really, the person that God will be able to use and the person that God can bless is a special kind of person.
De az az ember, akit Isten képes használni, és akit Isten képes megáldani, az egy különleges fajta ember.
It is a person who understands the importance of limits.
Ez az ember, aki érti, hogy milyen fontos határokat szabni.
So I've tried to summarize this sermon this way. Moral heroes set boundaries that God will honor and that will honor God and that God will honor.
És úgy próbáltam összefoglalni a mai Isten tiszteletnek a lényegét, mint egy alcímet, hogy az, az erkölcsi hősök, azok határokat fognak szabni az életükben, amelyek dicsőítik Istent, és Isten is tiszteletben fogja tartani ezeket a határokat.
Boundaries that God will look upon and he will say, those boundaries, those limits, those are good.
Olyan határokat szabnak az életükben, amikre Isten, ha ránéz, akkor Isten azt tudja mondani, igen, ezek jó határok.
Those honor my name.
Ezek dicsőséget hoznak a nevemnek.
Those honor my values and my commands.
Ezek dicsőséget hoznak az én értékrendemnek, és dicsőséget hoznak az én parancsolataimnak.
And I will give honor to that person who does that.
És ugyanígy el is el fogom ismerni ezt az embert, aki ezeket a határokat meghozza az életében.
I will protect them.
Meg fogom védeni őket, és felhatalmazom őket, erővel ruházom fel őket.
Now we're not exactly sure. All of what was wrong with the food, it doesn't really tell us.
Nem mondja el nekünk a Szentírás, hogy tulajdonképpen mi is volt a baj az étellel.
But it might well have been that these foods were ceremonially dedicated to the Babylonian gods, and therefore that would have been an act of worship.
De elképzelhető, hogy ezek az ételek, a király ételei, korábban bemutatták egyfajta ilyen ceremónia keretében ezeknek a pogány isteneknek, és így ezek ilyen pogány bálványáldozati húsféléként szolgálhattak.
And to eat them then, for Daniel and his cohorts would have been like participating in worshiping a false god.
És Dániel és a barátai számára az olyan lehetett, hogyha megeszik ezt az ételt, minthogyha részt vettek volna ebben a pogány isten tiszteletben, a hamis istenek imádatában.
Now in the New Testament it makes clear that we no longer that anybody that what a person eats doesn't make them unclean.
De persze az új szövetség világossá teszi számunkra, hogy nem azt tesz tisztátalanná valakit, amit eszik. Pontosabban nem teszi az étel tisztátalanná a szemét.
But Daniel didn't have that command. He was under a different command.
De Dániel számára ez az új szövetség még nem állt rendelkezésre. Ő más parancsolatok szerint élt.
And he already made this determination and he knew what God wanted him to do.
És már előre elhatározta magát, mert tisztában volt azzal, hogy Isten mit vár tőle.
Now, are you ever placed in situations where you are asked to really cross a line, to do something that you've already decided between you and God you should not do?
Vajon ti is kerültetek már olyan helyzetbe, ahol azt várták tőletek, hogy átlépjetek egy határvonalat, hogy olyasmit kértek tőletek, hogy olyasmit tegyetek, amit már elhatároztatok Isten előtt, hogy nem fogtok megtenni?
Perhaps you took a new job.
Lehet, hogy egy új állásba kerültél.
You like your boss?
Szereted vagy kedveled a főnöködet?
He's demanding, but he's kind.
Követelődző, de azért normális, kedves.
But one day he asks you to lie to a client.
De egyik nap arra kér, hogy hazudja az egyik ügyfélnek.
You're supposed to tell the client that the product that he needs and that he wants to order that you will send it right away.
Azt kéri, hogy azt mondd az ügyfélnek, hogy az a termék vagy szolgáltatás, amit megrendelt, azonnal ki fogod küldeni.
But you know that that product hasn't arrived yet.
De tudod, hogy ez a termék még nincs benne a raktárban.
You know it's going to be maybe weeks before you get it in to be able to send it to that person.
De te tudod, hogy mire te hozzájutsz ez az árhoz, az esetleg hetek, mielőtt egyáltalán el tudod küldeni ennek a megrendelőnek.
But your boss doesn't want to lose the sale.
De azt mondja a főnök, hogy hát nem akarjuk elveszíteni ezt az értékes ügyfelet.
So he wants you to say, oh, yes, we'll send it right away.
És azt akarja, hogy azt mondja, hogy hát persze, azonnak küldjük.
What do you do?
Vajon mit teszel ebben a helyzetben?
How do you respond?
Hogyan válaszolunk?
For Daniel, he'd already decided a boundary.
Dániel már lefektette az ő határvonalait.
A boundary that he wouldn't cross.
Olyan határokat, amelyeket nem fog átlépni.
He was going to depend on God to protect him.
És ezért Istentől fog függeni, hogy Isten védje őt meg ezért.
Now, in this situation, what's the worst that could happen?
Mi a legrosszabb, ami megtörténhet velünk ebben a helyzetben, amit csak éppen most mondtam?
You might lose your job.
lehet, hogy elveszíthetem az állásomat.
Which, that's tough.
Ugye ez az egy kemény dolog.
What's the worst that can happen to Daniel?
Vajon mi a legrosszabb, ami Dániellel megtörténhetett volna ebben a helyzetben? Elveszíti az állását, és a fejét is egyszerre. És ez is kemény. Dániel mégis meghúzta a határokat, és ragaszkodott is hozzájuk. Aztán mondjuk még egy példát, lehet, hogy egyedülálló vagy,
and you've just begun a relationship with somebody else.
És éppen most kezdtél el egy kapcsolatot építeni valaki mással.
It looks promising. You don't want to mess this one up.
És hát ez a kapcsolat, ez ígéretesnek tűnik, nem akarod elrontani.
But it's moving too fast.
De túl gyorsnak tűnik, ahogy épül.
So easy to let your body do the talking.
És olyan könnyű, hogy a kommunikációt a testünk vegye át.
Instead of your mind and your heart and to be able to do the foundational work of really getting to know each other.
Ahelyett, hogy az eszünkkel és a szívünkkel valóban megalapoznánk az egymás megismerését.
Of building a connection of heart and soul.
Hogy valóban kiépüljön a lelkünk és a szívünknek a kapcsolódása.
What do you do?
Vajon mit teszel ebben a helyzetben?
Do you have a boundary?
Van már ilyen határvonal az életedben, amit meghúztál?
Or you have a new coworker.
Vagy például egy új munkatárs érkezik.
You're married.
Sorry?
You are married. Sorry. You are married, but you have you're a married person. Start there.
Inkább újra kezdjük. Tehát házas ember vagy.
And at work, you have a brand new coworker.
És a munkahelyeden van egy új munkatárs.
And you feel some electricity between you.
És valami elektromosság elkezdett működni a munkahelyen közöttetek.
And then one day after you and your spouse have had a difficult 48 hours.
És egy nap, amiután hát a társaddal volt egy igen kemény és igen nehéz 48 óra mögötted.
You're alone with this person.
Kettesben vagytok ezzel a munkatársaddal.
And you feel all sorts of possibilities.
És elkezded érezni a lehetőségeket.
What happens?
Vajon mi történik?
In that situation, quite often, what happens is determined by what boundaries you have already set.
És egy ilyen helyzetben, hogy mi fog történni, nagyon gyakran az határozza meg, hogy korábban az ember milyen határvonalakat húzott meg az életében. És hogyha az ember nem húzza meg ezeket a határvonalakat az életében, akkor túl gyakran fordul elő, hogy túl messzire megyünk el az úton, a rossz úton, és onnan nehéz visszafordulni, és nagyon sok kárt okoz. Nagyon sok megbánást eredményez. Tanuljunk Dánieltől, előre gondoljuk át ezeket a dolgokat, és húzzuk meg a határvonalakat az életünkben. Az én helyzetemben nagyon sokat utazok különböző országokba.
Sometimes I go to countries where it's a little unsettling, dangerous.
Előfordul, hogy olyan országokba megyek, ahol a társadalmi helyzet hát nem olyan stabil, fogalmazom úgy, hogy veszélyes.
Often travel on local transportation.
És gyakran utazok a helyi tömegközlekedési eszközökkel.
And in some of those places, somebody can jump on board the little bus and pull out a knife and say, give me your money, give me your valuables.
És ezeken a helyeken előfordult, hogy valaki felugrik a buszra vagy a villamosra, előhúz egy nagy kést, és akkor na, add ide a pénzed, vagy bármi, ami nálad van.
So when I travel, I take my wedding band, I take it off.
Amikor ezért utazok, akkor általában leveszem a jegygyűrűmet.
But I have a $10 stainless steel band that I put on instead.
de ehelyett van egy 10 dolláros utánzat, amit fölrakok a helyére.
And I do that for a reason.
És ezt okkal teszem.
Because I want people to know this represents for me a boundary commitment.
Mert szeretném, hogy az emberek tudják, hogy én hol állok, mert ez számomra egy elkötelezettséget, egy határt jelent.
Sometimes when I'm in situations and I feel uncomfortable with a woman, there's some uncomfortable things happening.
Amikor egy olyan helyzetben vagyok, mondjuk egy hölgyel, amikor ilyen kényelmetlen helyzetbe kerülök, és kényelmetlen dolgok történnek,
I'll start talking about my wife.
Elkezdek beszélni a feleségemről.
She likes this, or I wish she were here to enjoy.
Hogy bárcsak itt lenne a feleségem, mert neki ez annyira tetszik, stb.
Often when I teach, when I was a pastor, when I would preach, I would often refer to my wife in my sermon.
És ezért, amikor vendégelőadó vagyok valahol, nagyon gyakran utalok a feleségemre az előadásaimban, a prédikációimban.
But not in a way that would discount her or seem to make fun of her.
De nem úgy természetesen, hogy bármi fajta negatív konnotáció legyen ennek, tehát ami mondjuk nevetségessé tenni őt.
So people would know I love my wife.
Hogy az emberek tudják és érezzék, hogy én szeretem a feleségemet.
And I'm committed to her.
És elkötelezett vagyok az irányában.
It's a boundary.
Ez egy határvonal számomra.
Daniel had set his boundaries.
Dániel meghatározta az ő életének a határvonalait.
How did he do that?
De hogyan tette mindezt meg?
Psalm 119, longest psalm in the Bible, it has some wonderful passages about God's word.
A 119. Zsoltár az a Biblia leghosszabb zsoltára, és nagyon csodálatos dolgokat olvashatunk benne Isten igéjéről, Istenről.
Peter, would you just read verse 105 and 106?
105-ös és a 106-os vers a 119. Zsoltárban. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága, esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet.
So God's word helps us understand the pathway, the steps that we should take.
Isten igéje segít minket megértenünk, hogy milyen ösvényen kell járnunk, hogy merre kell lépnünk.
Verse 98 helps me in those situations.
És ezekben a helyzetekben a 98. vers is segít nekem, bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké.
A lot of people will tell you a lot of things that you should or should not do.
Nagyon sokan mondják nekünk, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk.
And some people say that the Bible tells you to do certain things, or that you can do certain things.
És vannak emberek, akik... Sorry? You should.
That you wonder if they're right, if okay. You should.
És vannak olyanok is, akik esetleg még azt mondják, hát igen, a Biblia az megenged bizonyos dolgokat, és ezeket lehet tenni, és akkor az ember elgondolkozik, hogy tényleg?
So study this book for yourself.
Ezért az ember maga tanulmányozza az Isten igéjét. És te magad döntsd el magad számára, hogy Isten igéje, Isten mit akar, hogy mit tegyél.
If you don't understand, go ask counsel from wiser Bible students and teachers and your own pastors.
És hogyha nem érted, akkor kér tanácsot idősebb hívőktől, tanítóktól, lelkésztől.
Sometimes some of the things God says for us to do or not do, sometimes it's a little bit confusing.
És előfordul, hogy amit a Bibliában olvasunk, hogy mit kéne tennünk, vagy mit ne, az néha egy kicsit kevés, nehezen érthető.
Take the Levitical food laws in the Old Testament.
Például, hogyha azt nézzük, hogy az ételekkel, a levitai törvények, amik az ételekre vonatkoznak az Ószövetségben, hogy azzal most mit kezdjünk.
They don't apply to us, but they did to them, and in the same way. And when you read them, you wonder, boy, they seem arbitrary. They why?
Ugye nekünk már az Újszövetségben nem kell ezeknek a törvényeknek engedelmeskednünk, de nekik kellett az Ószövetségben, és az ember, amikor ezeket olvassa, akkor olyan mű dolgoknak érzi őket, hogy most miért így, ennek mi az értelme? Nem értjük.
But if you analyze them, you begin to understand that according to what we know now about food and preparation, that it really allowed for some good hygiene. and good food preparation methods.
De hogyha az ember tényleg elkezdi ezeket a törvényeket tanulmányozni, akkor a mai tudásunk alapján, amit ma tudunk a higiéniáról és az egészségügyről, akkor már megértjük, hogy ezek a törvények ahhoz segítették hozzá őket, hogy jó egészséges ételeket tudjanak készíteni maguknak.
Those laws kept them quite healthy. It kept them from eating diseased animals or scavengers that would often carry disease.
És ez megakadályozta őket abban, hogy olyan állatokat vagy olyan húst tegyenek, ami vagy maga is tartalmazott már fertőzéseket, vagy pedig hajlamos volt erre.
It forced them to properly clean and prepare their food.
És arra ösztökélte őket, arra kötelezte őket, hogy megfelelőképpen megtisztítsák az ételeiket, és megfelelőképpen elkészítsék azokat.
But there was another part of it too.
De aztán volt ennek egy másik része is.
It had a symbolic value to them that reminded them that they were special.
De ennek egy szimbolikus jelentése is volt, ami arra emlékeztette őket, hogy ők különlegesek.
Another way to say that is they were holy, or to be holy.
Máshogy is mondhatnánk ezt, hogy ők szentek, vagy szenteknek kellett lenniük.
They were set apart for a special purpose.
Elkülönítették őket egy különleges célra.
Now a lot of times when I meet people for the first time, like you,
sokszor előfordul, hogyha először találkozom egy közösséggel, mint most is.
There's a very common question that people ask me.
Van egy nagyon gyakori kérdés, amit az emberek feltesznek nekem.
Can you guess what it is?
Vajon mi lehet ez a kérdés?
They say, do you play basketball?
Azt kérdezik, hogy szoktál kosarazni?
Well, fortunately, I did play basketball.
Persze, szerencsére játszottam.
When I was about 15,
és amikor én voltam 15 éves,
my basketball coach had a special regulation that he had for all everybody on the team.
A mi edzőnknek volt egy különleges rendelkezése, amit mindenkinek be kell tartani a csapatban.
Before the game, at lunchtime, we had to fix. We could only eat a certain meal.
Minden meccs előtt csak egy bizonyos fajta ebédet ehettük.
And it had to be a poached egg. Do you know
what is a poached egg? Főtt tojás, jó, oké. Okay. Akkor lágy tojás, jó.
And it had to be fixed, you know, just a certain way.
És ennek egy különleges módon kellett elkészíteni ezt a lágy tojást.
I don't know why we had to do that.
Fogalmam sincs, hogy miért kellett ezt itt tennünk.
I knew, but one thing I knew, there weren't any other 15-year-old boys except those that were on the team that were fiddling around with poached eggs.
És de azt viszont tudtam, hogy senki más a 15 évesek közül nem eszik ebédre lágytojást, csak mi, akik benne voltunk a csapatban.
And I felt special.
És hát ez nagyon különleges érzéssel töltött el engem.
You know, sometimes these things are to set us apart, and we don't know all the reasons for them, but God's commands are for a purpose.
Nem mindig tudjuk, hogy Isten elválasztó parancsolatainak mi a célja, de mindig céllal adja őket, amikor adja.
And different than my coach, God knows everything. My coach knew a lot.
És ugye az én edzőmtől eltérően, aki ugye sokat tudott már, de Isten mindent tud. Az én edzőm meg nem tudok mindent.
And when you set boundaries and rules of life that honor God, God is going to honor you.
Amikor az életedben olyan határvonalakat húzol meg, amelyek Istent dicsőítik, akkor Isten is el fogja ismerni a te életedet.
Would you look with me how Daniel in verse 8, how he, it's very interesting how he represents his boundary to the person in authority over him.
Nagyon érdekes, hogy a 8-as versben, a 8. versben.
The second part of that it says, and he asks the chief official for permission not to defile himself in this.
Nagyon érdekes, hogy a 8. versben hogyan prezentálta az ő kérését Dániel. Azt mondja, arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie.
You know, sometimes I think as Christians we get pressured to do something we know is wrong. Sometimes we just let that get to our emotions and we will push back or we'll say something in a way that we shouldn't.
én úgy érzem, hogy néha, amikor olyasmire kérnek minket keresztényeket, amelyeket mi nem akarunk megtenni, mert úgy érzük, hogy erkölcstelen, akkor mivel az érzelmeink eluralnak minket, néha olyan úgy fejezzük ki magunkat, ahogy nem kéne.
We might become afraid.
Lehet, hogy még meg is ijedünk.
We might attack.
Lehet, hogy támadásba lendülünk.
Daniel, he's just 15 years old, but he is so wise.
De Daniel még csak 15 éves volt, de annyira bölcs.
So he asked the chief official for permission not to have to.
Engedélyt kért a főudvarmestertől.
You know, a lot of times that's what we need to do. We think, oh, they'll never allow me to do this, or you know, they'll never give me this exception because of my convictions, rather than just asking.
Sokszor van az bennünk, hogy hát ez biztos nem fogja meg. Ez elképzelhetetlen, hogy megengedjék. Hát eleve tudják, hogy nekem milyen meggyőződéseim vannak. Ez ki van zárva, hogy ezt megengedjék, ahelyett, hogy egyszerűen csak megkérdeznék.
And notice how God honors Daniel's faith in verse 9.
És nézzük meg a 9. versben, hogy hogyan ismeri el, hogyan jutalmazza Isten Dániel hitét. 9. vers. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt.
Now maybe some of that had to do because Daniel was really trying to find a solution that would work for everybody.
Lehet, hogy ez azért történt, mert Dániel egy olyan fajta megoldást keresett, ami mindenki számára jó volt és működőképes volt. Olvassuk el a 10-től a 16. versekig, hogy végül is mi lett ennek a végkifejlete. De ezért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak, még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendel Dániel, Hananiá, Misáél és Azáriá mellé, tégy próbát szolgáddal 10 napig. Engedjétek meg, hogy zöldségféléket együnk, és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik.
Somebody not as wise as 15-year-old Daniel might just say, nope, I'm not going to do it.
Aki nem annyira bölcs, mint a 15 éves Daniel, az lehet, hogy azt mondaná, hogy nem, ezt nem teszem meg.
But Daniel tries to say, okay, why does the king want this?
De Daniel elkezdett gondolkozni, hogy vajon miért akarhatja ezt a király?
He wants us to be healthy. He really wants the best for us.
Ő azt akarja, hogy egészségesek legyünk, tehát a legjobbat akarja nekünk.
It's not about the food, it's about the health.
Ez nem az ételről szól ez a dolog, ez az egészségről szól.
Maybe we can accomplish the same thing.
Lehet, hogy elérhetjük ezt a célt
in a different way.
Egy másfajta módon.
Now there's a lot at stake here. You know, this supervisor of Daniel's must have a lot of respect for Daniel at this point.
És ugye nagyon sok múlott ezen, mert ekkor a főudvarmester nagyon nagy tisztelettel nézhetett Dánielre. Nem viccel, amikor azt mondja, hogy hát lefejezhetnek.
So he's taking a chance.
Ezért ő is kockázatot vállal.
He gives it a test.
Azt mondja, hogy próbálj ki minket.
And sure enough, these men are healthier after that time. These young men are healthier after that time. Than the rest.
És lám, 10 nap után ezek a fiatal emberek egészségesebbek tűnnek, mint a többiek.
And God blesses him in this process.
És Isten áldása, Isten megáldja őt ebben a folyamatban.
A lot of times, standing by your boundaries is a test of your faith.
És nagyon sokszor, amikor az ember kiáll az általa meghatározott határvonalai mellett, az a hitednek a próbája.
It's really about, do you really believe God is in control?
Vajon kérdés itt az, hogy tényleg elhiszed azt, hogy Isten az Úr ebben a helyzetben?
Can God act on your behalf?
Vajon Isten tud melletted cselekedni? Érted cselekedni?
You see, what Daniel did here is rooted in his faith in God's sovereign control.
De hát, amit itt Dániel tett, az ő hitén alapult, hogy ő hit Isten szuverén urak hatalmában.
The passage that was read earlier in chapter 2, verse 21.
Amit korábban olvastunk a második részből a 21. versben.
It says God, he changes times and seasons.
Ő, azaz Isten, ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat.
God, he sets up kings and deposes them.
Ő, azaz Isten, taszít el királyokat és támaszt fel királyokat.
It is God who gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning.
Isten az, aki bölcsességet ad a bölcseknek, és tudományt, ismeretet a tudósoknak.
In the very first verse of this book, it tells us that Nebuchadnezzar had had a great victory.
Azt olvassuk az első versben, ebben a könyvben, hogy Nebukadnezar királynak egy hatalmas győzelme volt.
But in the second verse, it says that victory was a gift from God.
De a második versben már azt olvassuk, hogy ez a győzelem Isten ajándéka volt a számára.
It says the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand.
Mert azt olvassuk, hogy az Úr adta a kezébe Jojákimot, Júda királyát.
God is in control.
Mert Isten az Úr.
Even sometimes when bad things happen.
Még akkor is, amikor néha rossz dolgok történnek velük.
Even when it means desecration of his holy temple.
Még akkor is, amikor ez azt jelenti, hogy megszentségtelenítik az ő szent templomát.
The next part of that verse 2 it says along with some of the articles from the temple of God.
Mert ugye azt is olvassuk, hogy nem csak a királyt, de Isten háza felszerelésének egy részét is elvitték.
Do you ever wonder if God still cares for your situation?
Vajon eszedbe szokott jutni az, hogy Isten még tényleg törődik velem? Biztos vagyok benne, hogy időnként ez eszébe jutott Dánielnek. Ha Isten megengedte, hogy Jeruzsálem elessen, akkor vajon megengedi, hogy én is elessek?
Now maybe Daniel realized quite likely what the prophet in Habakkuk has said.
Lehet, hogy Dániel felismerte azt, amit már Habakuk proféta is megfogalmazott.
In verses 5 and 6 of chapter 1 of Habakkuk, would you read that?
Habakuk könyvének az első részéből az 5. és a 6. verset olvastam. Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnek. Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet, bejárja ez a széles földet, birtokába vesz hajlékokat, amelyek nem az övéi. Amikor rossz dolgok történnek, akkor fel lehet adni, és azt lehet mondani, hogy hát Isten nem törődik velünk. Vagy azt is mondhatjuk, hogy nem. Isten engedte meg, hogy ez megtörténjen. Mert ezáltal valamit el akar érni. Valamit akarja, hogy megtanuljak. Azt akarja, hogy növekedjek. És hogyha követem azokat a határokat, amelyeket ő kér, hogy szabjak meg az életemben, akkor meg fog áldani engem ezért. 12. a zsidókhoz írt levél 12. részében azt olvassuk, hogy Isten fegyelmezi azokat, akiket szeret. Azért, mert nagyon-nagyon meg akar minket áldani. Azért, mert nagyon szeret és törődik velünk. És esetenként ezért engedi meg, hogy rossz dolgok történjenek az életünkben. De hogyha a legjobbat akarod megtalálni Istenben, ne felejtsük el, emlékezz rá, hogy ő a feltámadás Istene.
And he is the God that loves to find great and good things out of evil and despicable things.
És ő az az Isten, aki nagyszerűen, nagyon szereti azt, hogy a legszörnyűbb dolgokból is a legjobbat hozza ki.
He has taken the cross, horrible instrument and made it into a symbol of our salvation.
Egy szörnyű eszközt, a keresztet fogta, és a mi megváltásunknak a jelképévé tette.
Now, I wish we had time, we could hear, I'll bet there are stories right here of how God has used you to be a hero in certain situations in your own life.
Kár, hogy nincs rá időm, de biztos vagyok benne, hogy vannak közöttetek olyanok, akik el tudnák mondani, meg tudnák osztani velünk, hogy Isten hogyan használt fel téged, hogyan használt bizonyos helyzeteket az életedben, hogy hősként tudj viselkedni.
And you may think God isn't watching, and no one knows.
És lehet, hogy úgy gondolod, hát, Isten nem is figyel, nem is látja, senki se tud róla.
But a host of heavenly angels watch and applaud.
De ez nem igaz, mert a menny angyalai nézik a nézőtérről, és tapsolnak.
Not only that, Jesus Christ himself is there on the front row applauding you when you draw those boundaries that he can honor and allow him by faith to do just that.
Sőt, az Úr Jézus Krisztus ül maga ott az első sorban, és dicsér meg minket, amikor meghúzzuk az életünkben ezeket a határvonalakat, amelyekhez tartani akarjuk magunkat az életünkben.
Would you bow with me, please, in prayer?
Imádkozzunk együtt.
Lord, I don't know. Some people may be facing some very difficult decisions even now.
Uram, nem látok bele a testvérek szívébe, de lehetnek köztünk olyanok, akik nagyon nehéz döntések előtt állnak.
And so maybe you wanted them to be reminded of Daniel's situation just for that reason.
Lehet, hogy ezért akartad emlékeztetni néhányunkat Dániel helyzetére.
Others may find themselves confronted with just that kind of thing even tomorrow or even before the day is done.
És lehet, hogy mások csak most fogják magukat szembe találni ilyen helyzetekkel, lehet, hogy még ma, de lehet, hogy holnap.
Oh, Lord, help us all to be able to make the right choices.
Uram, segíts nekünk abban, hogy a helyes döntéseket tudjuk meghozni.
Not only to understand what we should do,
nem csak hogy megérthessük azt, hogy mit kellene tennünk a te parancsolataid alapján,
but then to have the faith to stand and do what we know we should.
Hanem hogy legyen meg a hitünk ahhoz, hogy meg is tegyük azt, amit kell.
And in so doing, to find your very best.
És miért közben ezt tesszük, rátaláljunk a legjobbra benned.
And to be able to celebrate your goodness and your faithfulness to us.
És hogy képesek legyünk megünnepelni a te jóságodat és a te hűségedet irányunkban.
Just as Daniel did.
Épp úgy, ahogy Dániel tette.
We thank you in Jesus' name. Amen.
Jézus nevében köszönjük ezt neked. Amen.